Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mai úrnapi együttlétünkön, az Úr Jézus, a feltámadott Urunk jelenlétének örvendezve, Pál apostol szavával adom át az örömhírt, nincsen most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva fohászkodjunk. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Ézsaiás próféta könyvének 63. és 64. részeiből olvasok. Helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel Ézsaiás próféta könyvének ezeket a szakaszait, a 63. rész 7. versétől, és aztán a 64. rész 4. versétől olvasom Isten igéjét. Így szól a próféta által az Úr. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr dicső tetteit, mindazt, amit értünk tett az Úr. Jó téteményeinek sorát Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim, akik nem fognak rászedni. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból, nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket, ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét, ezért ellenségükké vált és harcba szállt ellenük, de visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre, hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát, hol van, aki beléöntötte szent lelkét, hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét, ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mélységes vizeken, mint egy lovat a pusztán, még csak meg sem botlottak, mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Szánalmadat, irgalmadat miért vonod meg tőlünk? Hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj oda ismét a te szolgáidhoz, a törzsekhez, amelyek a te örök tulajdonod. Kis időre elfoglalták szent néped birtokát, szentélyedet ellenségeink taposták, olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem rólad neveztek volna el minket. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Örömmel fogadod az örvendezőt, mert igazak tettei. Útaidon jár és rád gondol, de te megharagudtál, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bárcsak megszabadulnánk. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél. Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Elrejtetted orcádat előlünk, bűneink hatalmába adtál bennünket. Uram! Atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálunk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán, így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged a szabadítás örömhíréért, azért, ami a prófétai szavakból is árad felénk, hogy bár sokféle ellenség szorít bennünket, nem csak kívülről, hanem belülről, a szívünkből törnek elő bűnös vágyak, gondolatok, indulatok, jönnek elő tisztátalan szavak és tettek belőlünk, te mégis kész vagy megszabadítani minket. Valóban, ami minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha, köszönjük, hogy mégis, ahogyan megszabadítottad egykor Izrael népét Egyiptomból, úgy hoztál ki minket, mindabból a nyomorúságból, amelyben benne éltünk. Hálát adunk neked Jézus Krisztusért, a te fiadért. Köszönjük, hogy ő érte, ma is hirdettetik az örömhír, az evangélium, a szabadulás lehetősége. Köszönjük, hogy ma is magadhoz akarsz emelni, és meg akarod mutatni a te irgalmadat, a te kegyelmedet, a te jóságodat, a te szeretetedet, amellyel átöleled mindazokat, akik Jézusban hisznek. Hálát adunk neked azért, hogy mi is itt lehetünk ma a te házadban. És köszönjük, hogy bár semmi nem érdemesít bennünket arra, hogy magad elé engedj, mégis kész vagy szólni hozzánk. És kész vagy azzal a szóval, amit mondasz nekünk, megtisztítani és megújítani az életünket. Ezért jöttünk eléd. Ezért kérünk, bocsásd meg mindazt, amivel ellened vétkeztünk, és ezért kérünk, újítsd meg rajtunk a te irgalmadat. Hálát adunk azért, hogy együtt figyelhetjük a te szavadat, kérünk téged azért, hogy együtt örvendezhessünk majd annak, amit mondasz nekünk, és kérünk azért, hogy tudjuk egymást is támogatni majd abban, amire indítasz minket. Szólj hozzánk személyesen, és újítsd meg a te fasori népedet, és mindazokat, akik hallgatják a te ígédet. A te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, szent lelkeddel tedd élővé mi bennünk a te ígédet. Amen. Istennek azt az igéjét, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét közöttetek hirdetem ma, Máté evangéliuma 5. részéből, 6. részéből olvasom, Máté evangéliuma 6. részének az 5. versétől a 13. versig. Így szól az mi Úrunk Jézus Krisztus abban a beszédében, amit hegyi beszédként szoktunk emlegetni, amiben az ő tanítványait tanítja. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a bőbeszédűségikért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, egy szokatlan feladatot hadd adjak most nektek. Azt kérem tőled, testvérem, hogy hunyd be most a szemedet, és próbáld meg felidézni azt az utat, amelyen a templomba megérkeztél. Mi mindent láttál idefele jövet? Mi minden ragadta meg a figyelmedet? És kicsit tovább mennék, hány utcanévtábla mellett mentél el? És ezek közül mennyit olvastál el ma tudatosan? Amikor jöttél, hány utcanévtáblát olvastál el tudatosan? Mennyit tudsz felidézni belőle? Megkérdezném, hogy van-e közöttünk olyan, aki 10-nél többre emlékszik azok közül, az utcanévtáblák közül, nyilván akik nem a szomszéd utcából érkeztek, azoknak van erre lehetősége, akik mondjuk 10-nél több utcanévtáblát föl tudnak idézni, amit ma tudatosan megnéztek, amikor elmentek mellette. Valószínűleg nem sokan lennének, hogyha ezt a kérdést föltenném, de talán 5-öt sem sokan tudnának felidézni. Miért nem foglalkozunk az utcanévtáblákkal? Ugyanott vannak, és ugyanazt mondják, mint tegnap, tegnap előtt, egy héttel ezelőtt, két héttel, három héttel ezelőtt. Ha úgy is tudom, hogy mi van rajta, minek pazaroljak energiát rá. Több beszélgetés testvérekkel, amikor arról panaszkodtak, hogy az az imádság, amit az Úr Jézustól tanultunk, amit minden Isten tiszteleten elmondunk, milyen szinte észre vehetetlenné válik az életünkben. Az jutott eszembe, hogy gyakran olyan ez, mint a mindennap látott utcanévtábla. Az Úr Jézustól tanult imádság elvesztette a jelentőségét, sokszor bele sem gondolunk, hogy mi az, amit mondunk, elmegyünk mellette, és fel sem tűnik. Ha a vasárnapi ebédnél szóba kerül az, hogy mi történt a templomba, nem tudom, mikor idéztétek fel utoljára, ha egyáltalán beszélgettetek erről, hogy elmondtuk azt az imádságot, amire az Úr Jézus tanított bennünket. Elmentünk mellette, és talán már fel se tűnt. Talán ritkábban kellene elmondani? Egy fiatal emberrel beszélgettem, és ő javasolta ezt egyszer. Legyen sokkal inkább kiemelt, ünnepélyes alkalom az, amikor ezt az imádságot felidézzük. És ahogy beszélgettünk, fölmerült bennem, hogy tényleg az lesz ünnepélyes? Az lesz tartalmas, ami ritkaság? Miért nem lehetne akár nap mint nap örvendezni annak, amink van? És jó lenne ezt végig gondolni, hogy nem liturgikus változtatásokra van szükség elsősorban. Leginkább a szívünknek kellene megváltoznia. A szívünknek kellene megváltoznia, hogy ünnep legyen az is, amikor rendszeresen részesülhetünk Jézusnak ebben a csodálatos ajándékában. Olyan ez, mint ahogy megvan a kísértés arra, hogy természetessé lesz a szeretteink jelenléte. Különösen azoké, akikkel nap mint nap találkozunk. Hát akkor az lenne a megoldás, hogy elkerüljük egymást. Ugye milyen őrült ötlet, talán a többségünk érzi, hogy nem az a megoldás, hogyha megszokottá válik az, hogy ott van mellettem a házastársam, szülőm, gyermekem, testvérem, akkor inkább elkerülöm őt, hogy tudjak majd örvendezni, amikor végre találkozunk. Valójában az a megoldás, ha sokkal tudatosabban megbecsüljük egymást. És az a megoldás, amikor az Úr imádságára gondolunk, ha sokkal tudatosabban megbecsüljük azt, amit Istentől kaptunk. Az imádság éve, az idei esztendő, ezt már sokszor elmondtuk Isten tiszteletek keretében, újra és újra emlékeztetve erre, és amikor még tervként hallottam ezt jó néhány hónappal korábban, sokféle gondolat elém jött, nagyon megragadott ez, és az helyeződött a szívemre, Isten azt tette a szívemre, hogy jó lenne idén újra tudatosítani ezt a kincset. Ezt a kincset, amit ez a kivételes imádság jelent a mi számunkra. Olyan már soha nem lesz, mint amikor először találkoztunk vele. És ne is ezt várjuk tőle. Ahogyan megint csak, ha a szeretteinkre gondolunk, soha nem lesz olyan, mint amikor először voltunk együtt ővelük. Akár emlékszünk erre, akár nem emlékszünk már rá. Soha nem lesz olyan, mint amikor először találkoztunk vele. De olyan jó lenne, ha mélyebb és gazdagabb lenne az örömünk és a csodálatunk, valahányszor elmondjuk. Olyan jó lenne, ha sokkal többet jelentene számunkra, mint egy sokszor látott utcanévtábla. És ez azért is fontos lenne, és ezért is helyezte Isten a szívemre, és erősítette föl bennem, azt gondolom, ezt a gondolatot, mert az Úr imádsága valóban olyan kellene legyen az életünkben, mint egy utcanévtábla. Nagy szükségünk van utcanévtáblákra. Legyünk őszinték, hogy ha egy ismert útvonalon haladunk, akkor nem szoktuk megnézni egyesével az utcanévtáblákat, de mégse gondoljuk azt, hogy a város vezetéseféle szórakozásból rakja tele velük a várost. Talán mindannyian érezzük, hogy ennél fontosabbak. Főképpen azért van szükségünk utcanévtáblákra, mert vannak olyan vidékek, ahol ismeretlenül mozgunk. Vannak idegen vidékek, ahol nem ismerjük ki magunkat. Ahol megvan a veszélye annak, hogy eltévedhetünk. És ezeken a helyeken általában sokkal jobban odafigyelünk a jelzésekre. Gondoljunk abba bele, amikor nem itt a városban járunk elünk, hanem egy másik településre érkezünk meg, ahol korábban nem jártunk, vagy amikor az erdőben kirándulunk, milyen örömöt tud nekünk jelenteni, amikor föltűnik újra az a piros színű kereszt az egyik fának a törzsén, hogy jaj, de jó, akkor tényleg a megfelelő úton haladunk. És mennyire kétségbe tud ejteni, hogyha helyette egy sárga háromszöget látunk, és akkor elbizonytalanodunk, hogy vajon hol tértünk le az úttól. Milyen fontosak a jelzések ott, ahol nem szoktunk minden nap járni. Ennél a felismerésnél érdemes egy gondolat erejéig megállni. Nem lehet? Nem lehet, hogy pont azért nem figyelünk az Úr Jézus imádságára, mert azt képzeljük, hogy ó, hát megy ez nekünk. Megy ez nekünk enélkül is. Hát imádkozni csak tudunk már, nem? Könnyedén tudunk imádkozni. De valóban így van ez? Sokunknak az a tapasztalata, ezt személyesen is mondhatom, meg sokakkal beszélgetve, hogy egyáltalán nem annyira egyszerű jól imádkoznunk, mint ahogyan szeretnénk. Éppen pár napja beszélgettünk egy kedves idős testvérrel. Egy olyan bűnt vallott meg nekem, amelyet évtizedekkel ezelőtt követett el. Nem is tudja már, hogy hányszor kérte rá az Úrnak a bocsánatát ezek alatt, az évtizedek alatt. És mégis elmondta, hogy úgy érzi, hogy hiába. Megerősítettem abban, hogy nem hiába, de úgy fölmerült a szívemben, és azóta is benne van, hogy miért érezzük annyira erőtlennek az imádságainkat. Miért érezzük azt, hogy szólunk ahhoz, akit így szólítunk meg, hogy mennyei atyánk, és mintha utána ugyanúgy mennénk tovább, mintha nem találkoztunk volna vele. Miért olyan erőtlenek az imádságaink? És miért fordulunk olyan nehezen imádságban az életünk Urához? Olyan megrendítő volt a héten, amikor együtt voltunk a presbiteri gyűlésen, és a végén egy szeretett presbiter testvérünk fölállt, és elmondta, hogy mennyire fáj neki több minden, amit tapasztal, amit lát a mindennapjainkban, a gyülekezetünkben. Sok fontos gondolata megragadott, azóta is gondolkozom rajta, de az egyik már akkor, ahogyan készültem erre az imádságra, különösen is mélyen belém hasított, hogy mennyire elmaradtunk a közös imádságok alkalmairól. Ennyire nem látjuk, hogy milyen jelentősége lenne ezeknek az alkalmaknak. Imádkozni mindenki tud. Ez a hazugság, amivel a hazugság atya félrevezet minket. A sátán, ugye őt nevezte Jézus a hazugság atyának. Ezzel akar minket áltatni, hogy jó, hát imádkozni mindenki tud, nem kell ott arra figyelni. Megy az. Olyan könnyen elhisszük, hogy az imádság az a vidék, ahol nekünk nem kell figyelni a jelzésekre. Itt otthon vagyunk végső soron. Valójában újra és újra átéljük. Azt, amit a Biblia világosan tanít, hogy a szívünk messze szakadt Istentől. És éppen az imádság lenne annak a helye, amikor az ő jelenlétébe járulunk. Ez lenne annak a helye, hogy sokkal tudatosabban figyeljünk Urunk útmutatásaira. Olyan könnyű eltévedni. Mi születésünktől fogva, ahhoz szoktunk, hogy Isten kívül van az életünkön. Vagy nagyon sokszor magunk alkotta isteneket engedünk be oda. Jó lenne nem az ösztöneinkre hallgatni. Nem arra, amit megszoktunk kiskorunktól fogva, hanem arra, amit Jézus mond nekünk. Az a Jézus, aki otthon van Isten jelenlétében. Az a Jézus, aki el tud minket is vezetni Isten jelenlétébe. De hát lehet rosszul imádkozni. Olyan sokszor bátorítjuk a testvéreket, bátorítjuk egymást, engem is olyan sokszor bátorítottak, hogy Isten nem azt nézi, hogy töredékesen, hogy időnként lehet, hogy a mellettem ülő számára érthetetlenül mondom. Isten a szívet nézi. Hát hogyan lehetne rosszul imádkozni? Testvéreim, pontosan úgy, hogy Isten a szívet nézi. És az Úr Jézus a felolvasott mondatokban éppen, hogy arra tanított bennünket, hogy igen, lehet rosszul imádkozni. Mielőtt elmondaná ezt a gyönyörű imádságot, amellyel majd a következő időszakban többször visszatérően foglalkozhatunk, ha ő ebben megajándékoz bennünket. Mielőtt elmondaná ezt a gyönyörű imádságot, Jézus azt mondja, hogy ne imádkozz úgy, mint a képmutatók. És ne imádkozz úgy, mint a pogányok. Azt mondja Jézus, hogy van olyan imádság, ami elhangzik, sőt, nem csak elhangzik, hanem még el is éri a célját. Mert valaki képmutatóként azért imádkozott, hogy az emberek megcsodálják. És utána megveregetik a vállát, hogy milyen kiváló imádkozó ő. Elérte a célját, csak nem jutott el Istenhez ez az imádság. És éppen ezért a lényegét tekintve nem is volt imádság. Még akkor is, ha az illető ezt gondolta. Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy vannak kísértései az ima gyakorlatunknak. És ezek közül az egyik legnagyobb, az Úr Jézus szerint az, hogy nem Istenhez szól, hanem szól emberekhez, a képmutatók imádsága, vagy nem az élő Istenhez, hanem mindenféle magunk gyártotta Istenekhez, a pogányok imádsága, akik kitalált Istenekhez kajabálnak, és nem változik semmi az élő Istennel való kapcsolatunkban, az igaz Istennel való kapcsolatunkban. Hát a következő hetekben figyeljünk arra az imádságra, amelyet az Úr Jézus, a mi Úrunk tanított nekünk, és legyen minden egyes mondata útjelző. Útjelző az Istent kereső szív számára. Útjelző egy olyan területen, ahol magunktól időnként bizonytalanul bolygunk, és könnyedén eltévednénk. Mutassa nekünk az utat Isten jelenlétébe. Vegyük komolyan, hogy ezen a területen szükségünk van vezetésre. És a legjobb vezetőnk az Úr Jézus lehet. Az Úr Jézus, aki otthon van az imádság világában, ha az evangéliumokat olvassuk, feltűnhet, hogy milyen természetesen és szabadon imádkozott ő, ő be tud minket is vinni oda, ahova vágyunk. Be tud minket vezetni Isten jelenlétébe. És kezdjük ma az elején, kezdjük a megszólítással. A megszólítással, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Nem üres formaság a megszólítás. Olyan sokszor hajlamosak vagyunk ezeket ilyen formalitásnak tekinteni, ilyen külsőségnek tekinteni. Az elmúlt hetekben három párt készítettem föl egymást követően az esküvőre, és ahogyan készültünk, mindig olyan jó volt erről beszélgetni velük, hogy esküt tesznek, és az eskü végén azt mondják, hogy ehhez Isten segítségét kérem, de ez nem egy üres formaság, hogy valahogyan lezárjuk, lekerekítsük már az esküt, amit teszünk. Valójában ez a lényeg, hogy ehhez Isten segítségét kérem. Hogy amit megígérünk, abban rábízzuk magunkat arra, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, enélkül szimpla szándéknyilatkozat volna. Hogy hát szeretnénk így csinálni. Milyen súlya van annak, hogy ehhez Isten segítségét kérem. És ugyanígy az Úr imádságának az elején sem puszta formaság az, hogy megszólítjuk Istent, ha igazán komolyan vennénk ezeket a szavakat, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, ha igazán komolyan vennénk ezeket, akkor sokkal nagyobb örömmel borulnánk oda az ő színe elé. Akkor sokkal jobban vágyakoznánk arra, hogy kiöntsük előtte a szívünket. Ha így gondolkoznánk az imádságról, ha ez szerint gondolkoznánk az imádságról, akkor minden meghirdetett alkalmon megtelne a gyülekezeti terem imádságra szomjazó testvérekkel. Testvéreim, arra indít minket ez az imádság, hogy amikor imádkozni kezdünk, akkor tudatosan emeljük a szemünket oda az Istenre, az élő Istenre, az igaz Istenre. Olyan könnyen nézünk először magunkra, és elbizonytalanodunk. Olyan sokszor a körülményeinkre tekintünk, és kétségbe esünk, ha a mennyei atyádra figyelsz, hogy ki az, akit megszólítasz, hogy ki az, akinek megvallod mindazt, ami betölti a szívedet, ha ő rá nézel, ha őt hívod segítségül, akkor bizalommal öntheted ki előtte a szívedet. Énekeltük ezt az éneket, fiatal korom óta olyan kedvessé vált, amikor egy igehirdetésben fölhívták a figyelmemet erre a verszakára ennek az éneknek, a világ összefüggéseiről, hogy az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, te tudsz és akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Hogy vannak a nagyságrendek? Az én erőm és a bűn ereje, mindig a bűn a nagyobb. Ha én nekem kellene megszabadulnom belőle, hiába gyürköznék neki, vereséget szenvednék az ellenséggel szemben, de nem áll meg itt. Az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, de van valaki, aki nagyobb a bűnnél. S milyen jó ezt elmondani, hogy te tudsz, s akarsz segíteni. Tudsz, s akarsz segíteni. Hát segíts bajomon. Én tehetetlen vagyok, de ő tud és akar segíteni. Hát rábízhatom a bajomat. A megszólításnak ezt a két fontos üzenetét szeretném most szívünkre helyezni, két S-betűs szóval. Jézus arra tanít bennünket, hogy atyánkhoz szólunk, ahhoz, aki szeret minket, ahogyan az énekben hallottunk, akar segíteni, és ő a mennyekben van, ez azt jelenti, hogy ő szabadon szeret minket. Szabadon szeret minket, ő tud segíteni. Tud segíteni. Ha komolyan vesszük, hogy ő szeret minket, és szabadon szeret minket, hiszem, hogy egészen más lesz az ima életünk. Ha viszont nem ezen az úton közeledünk a királyok királyához, akkor el fogunk tévedni. A mennyei trónterembe vezető ösvényen utcanévtábla ez a megszólítás. Ő atyánk, aki szeret, ő a mennyei atya, aki szabadon szeret bennünket, így bízhatjuk rá magunkat. Atyánk. Atyánk, és ez azt jelenti, hogy olyan bizalommal szólhatunk előtte, ahogyan a gyermek a szülő előtt. Még akár butaságot is beszélhetünk az ő jelenlétében. Hányszor előfordult gyerekkorunkban, vagy hányszor átéljük a gyermekeinkkel kapcsolatban ezt. Arra tanít Jézus minket, a Szentírás teljes összefüggésében nagyon fontos újra és újra tudatosítanunk, hogy a legtökéletesebb szeretet a világon, a legtökéletesebb szeretet nem az édesapa vagy az édesanyja szeretete, hanem Isten szeretete. De ha Isten valamivel érzékeltetni akarja, hogy az milyen, ahogyan ő szeret minket, akkor leginkább talán a szülőnek az odaadása mutat meg ebből valamit. Maga Jézus egy példázattal tanított minket erre, Azt mondta az Úr Jézus, hogy még az olyan bűnös szívű édesapa is, mint amilyen én vagyok. Még az édesapa sem ad kígyót a gyermekének, ha az tojást kérne tőle. Vagy nem ad neki követ, amikor kenyérre vágyik. És azt mondta az Úr Jézus, hogy ti még tisztátalan, önző szívvel is így bántok a gyermekeitekkel, így figyeltek az ő szavukra. Hát mennyivel inkább az, akinek tökéletes a szeretete? Valójában az a kérdés, hogy mennyire vagyunk valóságos édesapák meg édesanyák, hogy mennyire hasonlítunk Istenre, amikor a ránk bízottakhoz odafordulunk. Amikor azt mondja Jézus, hogy mi atyánk, akkor arra tanít minket, hogy sokkal nagyobb az a szeretet, amivel Isten hozzánk viszonyul, mint amit el tudunk képzelni. És bátran elmondhatjuk, nagyobb, mint ahogyan édesapánk, édesanyánk a legjobb pillanataiban szeretni tudott bennünket. Fontos utcanévtábla ez, testvérem. Fontos utcanévtábla erre a bizalomra, ugyanis csak Jézus vezethet el bennünket. Jézus az Isten fia. Ő tudja igazán, mit jelent úgy fordulni Istenhez, mint atyához. Ő az, aki tökéletesen ismeri Isten szeretetét. Rólunk azt mondja a Biblia, hogy Isten ellenségeiként látjuk meg a napvilágot. És harcban állunk vele egészen addig, amíg Jézus meg nem békéltet minket az ő atyával. És így is van, testvéreim. Azzal a mély bizalmatlansággal, amivel önmagunktól viszonyulunk Istenhez, ezzel a mély bizalmatlansággal nem lehet felszabadultan imádkozni. Nem megy, hiába próbáljuk. Bízol-e úgy Istenben, mint ahogyan egy kisgyermek megbízik a szerető édesapjában? Vagy talán úgy nézel rá, mint akit valami hideg logika, racionalitás vezérel, és így kezel téged is? Vagy úgy, mint aki kénye kedve szerint alakítja az életed útját? Vagy úgy, mint akit nem is érdekel a sorsod? Milyen nagy nyomorúság, hogy vannak ilyen apák. De Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. Testvérem, ha nincs még a szívedben ott a bizalom, akkor kérd Jézustól, hogy hívj meg engem atyád szeretetébe. Mert Isten elsősorban Jézus édesapja. És mégis valahogy úgy működik ez, mint amikor egy programot szervezünk a gyermekünknek, és eljönnek vele a barátai. Nekik is megvesszük a belépőjegyet, ők is kapnak fagylaltot, rájuk is gondolunk, amikor felvágjuk a tortát, úgy kezeljük őket, mint a családtagjait. Amíg velünk van, addig ő is a fiam, ő is a lányom. Úgy tekintek rá, úgy fordulok hozzá, úgy kezelem őt. Jézus meghív minket a családjába. Meghív minket a családjába, nem pár órára, meghív minket az örök életre, hogy ott maradjunk. És aki bizalommal követi az Úr Jézust az otthonába, az ő otthonába, az maga is otthon lehet ott. Az maga is úgy szólíthatja meg Istent, ahogyan ezt Jézustól tanuljuk, hogy atyám. Ezzel a bizalommal szólhatunk hozzá, hogy nekünk is ő az atyánk. Ezt írja le Pál apostol megdöbbentő szavakkal azokban a mondatokban, amiket köszöntésképpen olvastam az Isten tisztelet elején. Itt azokról van szó, akik Krisztus Jézusban vannak, akik ő benne hisznek. Mert így lehetünk mi Isten gyermekei. Egyedül Jézus által, egyedül ő benne. De róluk azt mondja az apostol, maga a lélek tesz bizonyságot, Jézusnak a lelke, a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Jézus az örökös. Jézus az örökös, de ami hozzá tartozunk, ami az övé, az a miénk is. Isten gazdagsága a mi örökségünk is lesz. Hát mi tartana vissza attól ezek után, hogy bizalommal, teljes bizalommal szólítsuk meg azt, aki nekünk is atyánk Jézusért. Hogy szeret minket Isten? Úgy, ahogyan Jézust. Úgy szereti Jézusnak a megváltottait, Jézusnak a tanítványait, Jézusnak a követőit, ahogyan Jézust. És emlékeztek rá, testvéreim, sokan jó Biblia ismerettel rendelkeztek, biztosan emlékeztek, hogyan mutatta be az Atya a fiút, amikor megkeresztelkedett a Jordánnál Jézus. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. El tudod azt képzelni? Hogy Isten ugyanezzel a szeretettel néz rád is? Egyedül azért, mert ennyire szereti Jézust, a te életed urát? Én nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, különösen akkor, amikor azzal szembesülök, ami a szívemben van, ezért van szükségem erre az utcanévtáblára, erre az útjelzőre. Az Atya felé indulhatok. Az Atya felé kell elindulnom, amikor imádkozni kezdek. De jó, hogy úgy szeret, ahogyan Jézus szereti. Testvérem, figyelj arra, hogy hogyan szereti az Atya a fiút. Járjon át annak az öröme, hogy téged is így ölel magához, ha Jézushoz tartozol. Jézusért téged is így akar magához ölelni. Ezzel az örömmel mondd el neki azt, amire Jézusnak a lelke indít téged. Szeret. Szeret, mint a legcsodálatosabb édesapa, és szabadon szeret. Szabadon szeret, mint a mennyeknek a királya, aki a mennyekben vagy. Mint akit nem kötnek azok a keretek, amelyek minket gyakran megbédítanak. Olyan könnyen félreérthető nekünk, hogy mit jelent ez, hogy ő a mennyekben van. Megint csak kiderül, hogy ismeretlen területen járunk, ezért kell nagyon figyelni az utcanévtáblákra. Mintha valahol másutt lenne, a mennyekben. Talán a magasban, az űrben, nagy távolságban mennyi félreértés volt ebből. A Bibliában nem így jelenik meg a menny. Felette van annak, amiben mi benne élünk. Ezt jelenti, hogy ő a mennyekben van. Hatalommal bír minden aprócska részlete fölött annak, ami minket meghatároz. Kezében tartja mindezt. Aki a mennyekben vagy, ez nem fizikai távolságot jelent. Ez azt jelenti, hogy egészen máshogyan viszonyul mindahhoz, amiben mi benne élünk. Mi részei vagyunk Isten alkotásainak, és ennek megfelelően behatároltak a lehetőségeink. Teremtmények vagyunk. Ő mindennek a teljhatalmú ura. Mindennek a teljhatalmú ura, aki számon tartja a teremtett világot, szeme előtt van folyamatosan mindaz, amit megalkotott, és gondoskodik róla. Nehéz párhuzamokat találni, mindegyikről kiderül, hogy alkalmatlan a lényegnek a teljes megragadására, de talán valami távoli analógia, ahogyan eszembe jutott, sokat hallunk mostanában a háborús hírekből, összeszorítják a szívünket, és amikor stratégák elmondják, hogy éppen hogyan állnak a fronton a különböző seregek, akkor halljuk azt, hogy a földi összecsapásokban micsoda különbséget jelent az, amikor valahol megjelenik a légierő. Megjelenik a légierő, ma már elképzelhetetlen a győzelem, ha nincsenek repülőgépek, ha nincsenek drónok egyik seregnek a szolgálatában. Testvéreim, mi Isten nélkül olyanok vagyunk a harcainkban, mint egy magára maradt földi osztag. Egy olyan földi osztag, amely ellenséges földön kóborol, és próbálja megtalálni valahogyan az utat, a visszavezető utat a sereg többi tagjához. Isten a magasból készít megoldást. Isten a magasból hoz megoldást. És persze töredékes és alkalmatlan ez a kép, mert itt a Földön tudunk légvédelemről, amelyik el tudja hárítani a légierőt. Az isteni megoldásokat senki és semmi nem tudja elhárítani. Amit Isten elgondolt, azt ő véghez viszi. Ő szabadon szeret bennünket. Semmi akadálya nincs annak, amit ő elgondolt. Szabadon szeret. Minden erőforrás a rendelkezésére áll, hogy véghez vigye az ő akaratát, és meg is teszi azt, amit a szeretete diktál. Isten szabadsága okkal kelthetne félelmet a szívünkben, ha nem ismernénk az ő szeretetét, mert ezzel a szabadsággal akár el is pusztíthatna bennünket. Milyen jó tudni, hogy aki a mennyekben van, az a mi atyánk, aki úgy szeret minket, ahogyan Jézus Krisztust, és ezzel a bizalommal tehetjük az életünket az ő kezébe. Ha tudjuk, hogy mindent a fia iránti szeretete irányít, akkor nincs jogunk rettegni az ő szabadságától. Szabadon szeret minket. Nem köti az, ami minket akadályoz. Minket megbénít a bűn, a szívünket, őt nem. Minket időnként megterhel az a bűn, amivel mások sebeznek minket, ő be tudja gyógyítani azt is. Minden az ő akarata szerint történik, mert ő a mennyekben van. Fölötte mindannak, ami számunkra áthatolhatatlan akadálynak tűnik. Milyen jó, hogy ő hozzá, mint szerető atyánkhoz mehetünk, és feltárhatjuk előtte mindazt, ami az életünkön van. Ő a királyok királya, minden neki engedelmeskedik. Tegnap már nagyjából összeállt az, amit ma Isten rám bízott, és sétáltam egyet, kellemes szellő fújt, és olyan érdekes volt ebbe belegondolni, hogy a Biblia azt mondja, hogy még a szeleket is szolgájává teszi. Arra gondolni, hogy amikor majd tavasszal elmegyünk kirándulni, és a szél összeborzolja a hajadat, akkor Isten simogatását hozza el neked. Mert ő a szeleket is irányítja. Ahogyan a csillagokat, a tengeráramlatokat, semmi nem történhet az ő akarata nélkül. Még egy hajszál sem eshet le a fejedről. Minden neki engedelmeskedik. Ő a mi atyánk, aki szeret minket, és szabadon szeret. Mert ő nem a földiek valóságába van beszorulva, mint te meg én, hanem fölötte áll mindezeknek. A mennyekben van. Milyen jó így szólni ő hozzá, és milyen nehéz lenne, ha nem így szólnánk hozzá. Egyetlen egy gondolatot még csak nagyon röviden ehhez a sorhoz hadd mondjak, mert enélkül nem lenne teljes, aztán majd ezt részletesebben is kifejtjük. Ő nem az én atyám és a te atyád, Jézus Krisztus atya, akit úgy tanít Jézus, hogy mi atyánkként szólíthatunk meg. Mert amikor rá, mint atyára tekintünk, Jézus atyára, aki minket is vendégül lát és szeretetébe fogad, akkor rámutat a testvéreinkre is. Ne akarjuk privatizálni az imádságot, amit Isten a közösségének, a gyermekei közösségének készített. Majd látni fogjuk a folytatásban, hogy a mi kenyerünkért, meg a mi bűneinkért, meg a mi kísértéseinkért fogunk majd imádkozni Jézus akarata szerint. Olyan jó így együtt odaállni az ő szín elé. Ő tud, és akar segíteni. Nem vagyunk őrültek? Amikor bizalmatlanul nézünk arra az Istenre, aki úgy szereti az övéit, mint Jézus, és aki mindent megtehet, felette annak, ahogyan mi kérjük, vagy elképzeljük, nem vagyunk szánalmasan nyomorultak, amikor nem özönlünk az imádság alkalmaira. És persze vannak külső akadályok, mi nem tudjuk mindig olyan szabadon szeretni Istent, ahogyan szeretnénk. Ne is arra indítson ez bennünket, hogy egymás fölött ítélkezzünk, hogy ki van ott, meg ki nincs ott. De hát nem vagyunk mégiscsak szánalmas nyomorultak, hogyha Isten megnyit előttünk egy ajtót, és rendszeresen távol maradunk, és nem megyünk be azon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, az imádság útján Jézus azt mondja, ez első utcanévtábla, és ha nem ezekkel a szavakkal imádkozol, bárcsak akkor is így tekintenél arra, akit megszólítasz. Ő az, aki szeret, aki szabadon szeret. Hát én is szabadon mehetek az ő jelenlétébe. Idegen terület ez nekünk. Jézus útmutatására szorulunk. Kövessük azt örömmel. Oda, ahol szemébe nézhetünk, aminket szabadon szerető mennyei atyának. Amen. Válaszoljunk Isten szavára, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan megrendítő azzal szembesülni, hogy milyen sokszor bele se gondolunk, mit mondunk, amikor így szólítunk meg téged. Téged, aki szabadon szeretsz bennünket, aki véghez tudod és véghez akarod vinni mindazt, amit a mi javunkra elterveztél. Aki mindazokat, akiket Jézusban kiválasztottál, megváltottál, elhívtál, megszentelsz és megdicsőítesz ővele együtt. Köszönjük, hogy ott, ahol ő van, ott lehetünk mi is, és ha vele vagyunk, ugyanabban a megbecsülésben részesülünk, mint ami őt illeti. Köszönjük, hogy ha nem is mi vagyunk az ünnepelt, de lehetünk mi az ünneplők, a vele együtt ünneplők, és átélhetjük, hogy milyen jó a te házadban ünnepelni. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor kesergünk, olyan sokszor a magunk tehetetlenségébe szorulunk bele. Bocsásd meg, hogy nézzünk magunkra, meg másokra, egymásra, nézzünk a körülményeinkre, ahelyett, hogy te rád néznénk, és kiöntenénk előtted mindazt, amit a te lelked helyezett a szívünkre. Magasztalunk téged azért, mert ez az örömhír, ami ebben a mondatban benne van, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, ez az örömhír Jézusért a mi életünket is átragyoghatja, a mi lelki közösségünket is megújíthatja. Így kérünk azért, hogy erősíts meg bennünket az imádságban, hogy járuljunk oda, ahol nem elutasítás vár bennünket, hanem szerető atyai karok, hogy járuljunk oda, ahol nem a saját kudarcainkkal, hanem a te hatalmas dicsőségeddel szembesülhetünk. Mennyei atyánk Jézus Krisztusért, könyörülj mi rajtunk, újíts meg bennünket az imádságban. Amen.